Jó napot kívánok! A Reggeli Monitor Extrában a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. Hamarosan a legjobb anyagokból hallhatnak egy válogatást, mert hogy összefoglaltuk azt, hogy a reggeli adásban mi történt. Például arról lesz szó, hogy a Fed az esti órában 75 bázispontos kamatemelést léphet meg, legalábbis ez az alapvárakozása az elemzők részéről. Aztán megnézzük, hogy mennyire fogy a magyar lakosság.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mindenek előtt arról, hogy az amerikai jegybanktól este 7 órakor 75 bázispontos kamatemelésre számítanak az elemzők, így 4%-os lenne az amerikai alapkamat. Az Equilor üzletkötője Deák Dávid hozzátette, hogy sokan ugyanakkor tartanak attól, hogyha a Fed folytatja a gyors kamatemelést, az bizony egy nagy amerikai recesszióhoz vezethet. Deák Dáviddal, az Equilor üzletkötőjével beszélgettem a reggeli órákban. A múlt héten emelt az LKB, folytatja short ma a Fed?
Hát valóban igazából a Fed is az LKB-hoz hasonlóan, legalábbis eddig mondhatni az elemzői várakozások, hasonlóan 75 bázispontos kamatemelést áraznak a ma magyar idő szerint este 7 órától esedékes kamat döntő ülésen. 4% lehetne így az amerikai alapkamat, ami azt is indukálna, hogy megtartaná ezt a nagy kamat előnyét igazából az Egyesült Államok központi bankja itt az eurozónához képest is, illetve ezzel gyakorlatilag lépés előnyt élvezve minden nagy jegybank előtt is.
Ha nem 75 bázispont, hanem ennél magasabb, vagy ennél alacsonyabb, azt gondolom nagy meglepetés.
Hát az ennél alacsonyabb az igen nagy meglepetés lenne. Még mondhatni azt, hogy a magasabb is elég nagy meglepetés lenne, elég nagy valószínűséggel, több az elemzői konszenzusnak több mint 3/4 várja ezt a 75 bázispontos kamatemelést, úgyhogy mondhatni azt igazából, hogy ennél bármilyen eltérő adat igen nagy meglepetést okozna, nyilván akkor nagyobb kilengést láthatnánk a dollárpiacon is, illetve hát a szokásoknak megfelelően nagyon figyelnünk kell a kamatdöntés után fél órával kezdődő sajtótájékoztatóra, hogy továbbra is küldenek-e egyértelmű, gyakorlatilag nagyon határozott lépéseket folytató üzeneteket, mert azért az Egyesült Államok pont az a makrohelyzetben van, hogy néhány adat már az infláció tetőzését, vagy legalábbis azt láthattuk, hogy közel lehet az Egyesült Államokban az infláció tetőzése, és nagyon sok elemző egyébként idézőesen kritizálja a Fedet azért, mert nagyon-nagyon gyors a kamatemelési ciklus, és egyáltalán nincs lehetősége, hogy ez a kamat szint beárazódjon a gazdaságba, és félő az, hogyha folytatják ezt a nagyon agresszív és gyors kamatemelést, akkor igazából a közepes időhorizonton egyszer csak egy nagyobb recesszióba taszítja az amerikai gazdaságot ez.
Mennyire lehet meglepetést várni a sajtótájékoztatótól? Szóval, hogyha ott hirtelen valami konkrét, akár időponthoz kötött bejelentés hangzik majd el, miszerint eddig is ne tovább tart a kamatemelés, vagy ezt inkább lebegteti majd Jerome Powell?
Nehéz kérdés, igazából én azt láttam, hogy egyébként a sajtótájékoztatókon ilyen nagyon-nagyon egyértelmű üzenetektől, meg nagyon pontos dátumoktól mindig tartottak, mindig óckodtak is érthető okok miatt. Azt gondolom, hogy most sem lesz ilyen jellegű bejelentés. Ami érdekes lehet, hogy ugye most gyakorlatilag már lassan vége az idei évnek, az egyik utolsó kamatemelést láthatjuk itt a november elejé napokban. Itt az lesz a kérdés, hogy inkább olyan üzenet jön-e, hogy a kamat szint igazából valamikor a jövő év első felébe tetőzhet. Szerintem ez lesz a legérdekesebb üzenet a sajtótájékoztatón is.
Eurodollár kereskedésében várható nagyobb kirengése miatt, tehát aki mondjuk az esti órákra időzíteni a kereskedését, azt gondolom azért a szakottnál is jobban figyeljen.
Természetesen az euró-dollár ilyenkor mindig nagyon izgalmas, minden kamat döntő ülésen. Én azt gondolom, hogy aki euró-dollárba vállalt, vagy szeretne vállalni pozíciót, az kövesse élőbe figyelemmel a sajtótájékoztatót, hiszen azért ott szoktak egy-egy, akár egy-egy ilyen nagyon kétes kulcs szó is el tudja mozdítani, akár 100 pontnál nagyobb mértékben az euró-dollár keresztén. Azt gondolom, hogy ez ma sem lesz másképp, hogy a piaci turbulenciára természetesen fel kell készülni.
Deák Dávidot, az Equilor üzletkötőjét hallották. Tavaly október óta a születések száma 2,6, a halálozásoké 8,1, a házasság kötéseké pedig 7,2%-kal csökkent. A természetes fogyás 2343 volt, szemben az egy évvel korábbi 1686-tal. A jövőben a gazdasági helyzet miatt további népesség csökkenésre lehet számítani, nyilatkozta a Makronóm Intézet szakmai vezetője a Trend FM-nek. Regős Gábor hozzátette, az is fontos tényező, hogy a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke is visszaesett, a korábbi 1,57-ről 1,54-re. A szakmai vezetőt Némedi Kincső kérdezte.
A halálozások, a gyermekszületések és a házasságkötések száma is csökkent tavaly október óta. Ha kiemeljük a házasságkötéseket és a gyermekszületések számát, akkor összevonható az a kettő, úgyhogy talán anyagi okok miatt csökkentek?
Nem mondnék azért még ennyire messze menő következtetést, hiszen ugye amíg szeptemberben szület egy gyermek, az 9 hónappal korábban fogam meg körülbelül, és hát azért 9 hónappal korábban még nem volt olyan a gazdasági helyzet, mint most, ugye nem voltak ilyen magas energiárak, nem tört ki a háború, tehát ezt a kettőt még így nem kötném össze. Ugye még a korábbi adatokban, az évelei adatokban a gyermekszám csökkenésében lehetett szerepe annak, hogy ugye amikor meg kellett fogadniuk, akkor a COVID-oltások miatt ez elmaradt. Most a szeptemberi alacsonyabb születésszámnak igazából nagyon nagy oka nem látszik, ugye még talán itt az adatok kicsit később módosulnak felfelé, de igazából nagyon nagy gazdasági okot itt még nem látnék, majd lesznek olyan következő hónapok, amikor láthatunk itt gazdasági okot.
És ez a három adat hogy befolyásolta a népesség számot? Ugye itt a halálozások csökkenéséről is beszélhetünk, ez feljebb vitte esetleg?
Ugye a halálozások azok 305 fővel csökkentek, és 960 két újszülöttel született kevesebb, hogyha csak a szeptembert nézzük, tehát itt annyira nem jó az adat. Hogyha a 12 havi adatot nézzük, akkor viszont jobb az adat, akkor 16%-kal alacsonyabb volt a természetes fogyás, mint egy évvel korábban, tehát csak idézőjelben a csakot 55.274 fő, persze ez is egy nagyon magas számérték.
A későbbiekben ez akkor gazdasági szempontok miatt csökkenhet?
Így van, hát ugye a gyermekvállalást azt azért a gazdasági helyzet valamennyire mindig befolyásolja, tehát akár ha azt nézzük, hogy a 2009-es válságnak volt egy nagyon negatív hatása a gyermekvállalásra, akkor számíthatunk arra, hogy most is a gazdasági helyzet kedvezőtlenebbé válásával ugye elhalaszthatják a családok a gyermekvállalást, és az a jobbik eset, ha csak elhalasztják, és nem elmarad ez a gyermekvállalás. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországon abban az időszakban a termékenységi arányszám nagyon alacsony szintre esett. Most ez már azért nőni tudott valamennyire, ugye 1,54% a legfrissebb mutató, ami az egy évvel korábbinál valamivel kisebb, akkor 1,57% volt, és hát ugye a halálozásoknál pedig azért érdemes hozzátenni, hogy ugye az, hogy most már kisebb a halálozás, abban azért szerepe van annak, hogy a COVID most már nem tarol annyira, mint ezt a korábbi időszakban láttuk.
Arról mit lehet látni, hogy különböző szempontok dinamikája az így, hogy alakult, gondolok itt a területekre, vagy például az életkorra?
Hát ami nagyon érdekes, az a területi megoszlás. Az élve születések azok a régiók többségében csökkentek, legnagyobb és egyébként nagyon drasztikus mértékben Budapesten, itt 9,2%-kal, ugye ezt azért talán nehéz gazdasági okokkal magyarázni egyébként, tehát itt talán inkább valami szociológiai ok lehet, ez most egyébként az egyéves adat, amiről beszélek, és két régió volt, ahol növekedést láttunk, ez az Észak-Magyarország és az Észak-Alföldi régió. Hogyha a halálozásokat nézzük, ott minden régióban csökkenés történt, leginkább Pesten, tehát itt Pest megyéről beszélünk, és Észak-Magyarországon itt meg elérte a 10%-ot, míg a házasságkötések szinte legnagyobb mértékben Budapesten, illetve Közép-Dunántúlon estek vissza, de itt is minden régióban csökkenés történt.
Egyébként nemzetközi szinten mit lehet tapasztalni népességszám és az azt befolyásoló tényezők alapján?
Hát ugye nemzetközi szinten legfrissebb adatokat nem láttunk, ugye nemzetközi szinten azért nagyon nagy különbségek vannak az egyes országok között, például most itt Dél-Korea példája jut eszembe, ami ugye egy gazdaságilag fejlett, jól menő ország, mégis a teljes termékenységi arányszáma nagyon alacsony, ugye 0,8 körüli, tehát azért itt el lehet mondani, hogy nem csak a gazdasági helyzet számít, nem csak az számít, hogy mennyi az egyfőre jutó jövedelem, hanem tényleg van egy ilyen attitűd kérdés is, hogy mennyire érték, mennyire fontos a család a gyermekvállalás.
Önöknek van egy GDP-től kicsit eltérő, szélesebb skálát vizsgáló indexük, az úgynevezett harmonikus növekedési index. Ebben a demográfiai alindex mennyire súlyos, vagy mennyire határozza meg súlyosan a végeredményt?
Így van, ez az index ez nem csak arra épít, hogy a gazdasági növekedés fontos, hanem az is fontos, hogy ez a gazdasági növekedés mennyire fenntartható. Ugye 6 alindex van benne, az egyik az pont a gazdasági növekedés, a gazdasági fejlettség, és eznek a idézőjelben ellensúlyozása, vagy fenntarthatóságát méri többek között egy demográfiai alindex. Ennek is azért van szerepe, kisebb, mint a gazdasági fejlettségnek, de messze nem elhanyagolható. Hát ugye a fejlettebb országok ebben a mutatóban talán azért nem szerepelnek annyira jól, mint a fejlődő országok, de hát ugye itt azért, ahogy említettem is, a teljes termékenységi mutatónk javult a korábbiakhoz képest.
Már beszéltünk arról, hogy a népesség szám csökkenése várható, viszont ez a harmonikus növekedési index, ha ebbe behelyettesítjük a mostani adatokat, gondolok például a halálozásokra vagy a születésekre, akkor mit láthatunk, milyen végeredményt láthatunk hosszú távon?
Hát ugye hosszú távon a teljes termékenységi arányszám további növekedése lenne célszerű. Itt nyilván a születésszám nagyon nem biztos, hogy tud nőni, hiszen a termékenykorú nők száma az csökken, de ez a teljes termékenységi arányszám egy olyan mutató, ami nagyon fontos és nagyon sok mindent elmond, és hogyha ez tud növekedni, akkor ez a harmonikus növekedést is elősegíti.
Regős Gábort, a Makronom Intézet szakmai vezetőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli adás legjobb anyagaiból. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!